A egyéves megemlékezésekre visszautalva, azt hiszem, hogy ami mindenképpen leszűrhető a helyzetet illetően, a Hamász, illetve a Hezbollahkal való viszonyulást illetően, az úgymond felénk is tulajdonképpen, vagy rólunk is, mint Európáról ad egy ilyen nagy átlagos képet. Amennyiben az Európai Unió és az EU tulajdonképpen idézőjelesen megszokta az ukrajnai helyzetet, ez korántsem mondható el a gázai, illetve a libanoni helyzetet illetően. Továbbiakban is a felháborodás, a szimpátia megnyilvánulások, illetve a paralízis. Hogyha ez lehetőség, harmadik lehetőségként ez kerül előtérbe, erről adnak tanúbizonyságot is magasabb, alacsonyabb beosztásban lévő Európai Uniós vezetők. Hát, hogy csak egy példát emlegessek, én úgy tudom, hogy a mai nap az Európai Bizottság elnöke Ursula von der Leyen részt vesz egy október 7-i megemlékezésen, és hát megpróbálták elérni, ugyebár vasárnap nem kaptak választ erre, megpróbálták elérni az európai külügy képviselőjét, Josep Borrellt, és nem is reagált a megkeresésekre. Ezt szerették volna megtudni tőle, hogy akkor részt vesz, nem vesz részt, mi történik, milyen a mai programja. Tehát, hogyha valami Európát illetően összegzően el lehet mondani, az az, hogy még töredezettebbek, és még szélsőségesebbek az állásfoglalások. A pro-Izrael tábor, Ausztria, Magyarország, hogy csak egy párat említsek, a másik oldalon a kontra-Izrael táborban valamivel többen vannak, hogy csak híreket, a spanyolokat, a belgákat említsem. Nagyon-nagyon fontos az is, hogy milyen evolúciója volt ebből a szempontból egy év alatt Amerika viszonyulásának, a kezdeti mindenáron is segítés és minden kérdésfeltevés tulajdonképpen nélküli segítségnyújtás felváltotta egyféleképpen alkalmazkodóan a választási kampányok, Biden-Trump kampányok előre haladtával felváltotta egyfajta óvatoskodás, majd hát mondjam úgy humanitárius szempontokat mímelő kioktatás és Izrael csendesítése, vagy igyekezett arra, hogy Izraelt nyugtassák és csendesítsék. Aztán a bajdani visszalépés és Kamala Harris megjelenése után pedig egyértelművé vált, hogy ez a béna kacsa periódusa, és még ezek a csendre, fegyvernyugvásra intő jelek is megritkultak olyan körülmények között, hogy ugyebár Donald Trump viszont kihasználható lehetőséget lát ebben az egész ügyvitelbe, és az majdhogy nem borítékolható, hogy novemberi választásokig érdemi hozzászólás Amerika részéről nem lesz. Ez az ügyvitelhez hiába a libanoni front, tehát a második front megnyitása. Érdekes számomra az, hogy meglepett sokakat, sok elemzőt is meglepett Európa szerte. Nagyon várható dolog volt, és hogyha a szárazföldi támadás megindítása előtt egy héttel még úgy nézett ki a dolog, hogy Izraelnek tulajdonképpen nem éri meg egy három frontos háború Hamász Gázába, Hezbollah Libanonba és ugyebár Cisziordán területek, illetve Golán fennsík, mégis bekövetkezett ez a mozzanat is, tehát a precíziós rakétázásokat követően úgy ítélte meg a Védelmi Minisztérium, és ehhez nota bene egyelőre megvan az izraeli ellenzéknek is a támogatás, ami nem mondható el ugyanúgy a gázai ügyvitelről. Tehát megtörtént a szárazföldi behatolás, és mondjuk úgy tovább eszkalálva a háború lehetőségét, egy háború lehetőségét, ami ebben az esetben minden bizonnyal Irán és Szeudo állam alakulatai és Izrael vívnának lassan-lassan feltehetően lefoglalva, vagy átfogva a közel és a távol szomszédsági régiókat is.
Beigazolódott az elemzőknek azon előrejelzésük, hogy úgy mondjam, hogy 50 éve nem látott háború jöhet?
Jelenleg még nem, még mindig érzékelhető mindazok ellenére, hogy a Netanyahu-nak és mondjam úgy harci kabinetjének jelenleg is az az álláspontja, hogy nem akarják megszállni Libanont, de legalább a litani vonalig, a litani folyó vonaláig előre haladnak és felszámolják tulajdonképpen a Hezbollah bázisokat és raktárakat, rakétaraktárakat, és ezzel meg is állnak, tehát nem akarják tulajdonképpen reprodukálni a 2000-ig létező helyzetet, amikor is Dél-Libanonban az izraeli megfigyelő posztok és tulajdonképpen dél-izraeli katonaság állomásozott, ezt nem akarják reprodukálni, de addig a vonalig legalább meg akarják szabadítani a dél-libanoni részt a Hezbollah ütőképes, harcképes egységektől és fizikai tartalékaiktól. Ezt mondja az izraeli fél, további kérdések az értelembe tehetőek fel, hogy mi lesz a válasz a Izraelnek Irán második rakétacsapási kísérletére, megoszlanak a vélemények. Amerika minden esetre szeretné elkerülni azt, hogy Izrael iráni nukleáris centrumokat, fejlesztő centrumokat, illetve bázisokat támadjon. Most már azt is el szeretnék kerülni, hogy Izrael olajlétesítményeket támadjon, hiszen ez körülbelülvile sikeredett legutóbb ez a felszólalás Biden elnöknek, és lett is egy minimális pánikreakció tulajdonképpen a kőolajpiacon, Európában is érezhető volt minimálisan. Tehát ezt is megpróbálják. Azt hiszem, hogy amennyiben ezeket a csapásméréseket el lehet kerülni, amennyiben modellálni lehet Izraelt, akkor per pillanat nem fenyeget egy globalizálódási veszély, vagy akár egy regionális háború kialakulásának veszélye, hanem akkor folytatódik ugyanez a furcsa és igencsak halálos játék a régióban, miközben úgy a pro-Irán, mint a pro-Izrael felek serényen reménykednek abba, hogy ezek az állapotok így kordában tarthatóak, ezek az indulatok is, illetve stratégiai tervek így, ilyen módon kordában tarthatóak.
Úgy tűnik, hogy Izraelnek határozott célja az ellenséges vezetőknek a likvidálása. Szombaton Viradóra megölték a Hamász palesztin iszlamista szervezet fegyveres szárnyának két magasrangú helyi tagját, köztük a libanoni műveletekért felelős Mohammad Husseint. Hogyan illeszkedik az Izrael stratégiájába, és mi lehet a zsidó állam távlati célja a háborúval?
Beszéljünk erről a lefejezési kísérletről is, ugyebár áprilist írtunk, amikor Ismail Haniyeh kiiktatta, egy merényletnek nevezte nyugat is adott esetben. Haniyeh tulajdonképpen a Hamasznak a politbüró nevezze úgy feje volt, még a nyugatiak által is az egyik legtárgyalóképesebb figura. Nem azt mondom, hogy kevésbé volt megosztó, mint a Hamasz politikai vezetésből bármelyik elementum, de mondjam úgy, hogy a nyugatnak is vele volt a legtöbb kontaktusa, sőt, ha jól emlékszem, akkor az áprilisi csapásmérés, aminek áldozata lett, előtt körülbelül egy hónappal, max. Egy hónappal kerülhetett sor újra egy közeledési folyamatra, nota bene Kínában, a Fatah vezetősége és a Hamas vezetősége között. Valószínűsíthető, hogy a The Day After helyzet előkészítését vagy kontúrozását tárgyalták a gázaövezetre vonatkozóan. Na most a jelenleg az egyetlen és nagyon idézőjelesen használva az egyetlen tárgyalóképes partner Haniyeh halála után, ugyebár a Sinwar úr lett, Yahya Sinwar, aki viszont katonai megoldásokért, rakétakilövésekért felelt, és aki ezek után úgymond jókora vérdíjjal is a fején, és azon kevés információból leszűrve, ami felhozható ebben az értelemben, tulajdonképpen menekültáborokba, tehát gázaövezeti menekültáborokba bujkál, nőnek öltözve állítólag, de hát hírek voltak a kiújuló rákbetegségítő, és így tovább, és így tovább. Mindegy, Sinwar egy harcos-karcos figura, egy megalkovást nem ismerő figura, mondom, ő volt tulajdonképpen az október 7-i hadműveletnek is az értelmi atya és a kivitelezője, a parancs megadója. Amennyiben Izraelnek kifizetődik tulajdonképpen ez a lefejezési technikája, akkor ezzel az emberrel kellene szót érteni és tárgyalópartnerként kezelni. Notaben állítólag van egy ilyen elképzelés, miszerint Izrael csendben, nagyon csendben és titokban egyfajta mentesség ajánlottak fel neki, amennyiben Sinwar kiadja tulajdonképpen a hátra maradt úszókat élve vagy halva. És a probléma az, hogy az az érzése mindenkinek, hogy Sinwar maga sem, és a tárgyaló felek ebben az ügyben való tárgyaló felek egyike sem tudja egészen pontosan, hogy hol vannak most már egy év múlva, amíg mindig Hamasz fogságban lévő úszók, illetve hányan vannak belőlük életben még. És ez volt a Hamasz oldal. A Hezbollah oldal az, ha úgy veszem, egy még faramucit helyzet, itt tulajdonképpen arról van szó, hogy egy szolid gazdasági, kulturális adott esetben háttérrel és szociális, tehát medikoszociális háttérrel rendelkező politizált terrorszervezettel áll harcba tulajdonképpen most Izrael. A libanoni parlament majdnem felében jelen van a Hezbollah, egy olyan országot ural tulajdonképpen katonailag, és ez egy komolyabb katonai struktúra, amely mondjam úgy az arab tavaszok ideje óta legalább folyamatos csődhelyzetben van. Emlékezzük ugyebár a 2020-ban felrobbant kikötői létesítmény okozta sok és gazdasági sok után még mindig nem állt talpra ez az ország. Ennek az országnak, amelyiknek egy külön hadserege létezik, papíron legalábbis, és akik most meglehetősen kellemetlen helyzetben vannak az izraeli előrehaladást illetően, hiszen sarokba vannak szorítva, elvárható lenne tőlük, hogy védekezzenek, ugyanakkor nem akarnak azonosulni a Hezbollah erőkkel, mint egy jelezvén, hogy ez a duplicitár, ez a kettős hatalom gyakorlási modus operandi Libanont illetően eddig kifizetődő volt, eddig használható volt. Most nem lehet tudni, tulajdonképpen egy ilyen fehér területre téved mindenki. Nagyon nehéz előre megjósolni azt, hogy akkor végül is a hadsereg mennyire lesz itt hatékony vagy sem ebben a helyzetben. Egy dolog biztos, létezik tulajdonképpen egy ENSZ biztonsági tanácsi rendelet, ugyebár a 1701-es, amelyik mentén illene és lehetne rendezni ezt a konfliktust most. Adott esetben még nem is lenne túlságosan késő. Mintegy 4 millió lakosú országról beszélünk, amelyből az ottani jelentések, és ez kevés egyelőre még mindig, és nagyon szűrt jelentések tulajdonképpen, mintegy 1 milliónyi ember már menekülésre kényszerítettek lakhelyük elhagyására a harci cselekmények, és várhatóan muszáj lesz nekik valamerre elmozdulniuk, várhatóan Szíria fele. Ha tovább gondolom a dolgot, akkor a menekült áradat, amely átjuthat Szíriába, vagy a menekültek, akik átjuthatnak Szíriába, az ottani helyzetet tovább rontják, és Szíriából a törökök már várják az újabb menekült hullámot, törökös vendéglátással, tehát szögesdróttal és határzárakkal.
Tüntetések sora zajlott a hétvégén európai nagyvárosokban, Londonban szombaton több százezre vonultak utcára a palesztin szimpatizánsok, ahol 17 embert vettek őrizetbe. Rómában is közel 7000-en gyűltek össze a palesztinok melletti szolidaritás véget, annak ellenére, hogy az olasz hatóságok nem engedélyezték a felvonulást. Összetűzés is történt, 24 rendőr és 3 tüntető sérült meg. Ezen kívül Berlinben, Strasbourgban, Párizsban és Lyonban is palesztin barát felvonulásokat szerveztek. Milyen nemzetközi nyomásra lenne szükség a háborús állapot csillapítására?
Fajsúlya szerint először is Amerikát említeném, de jelenleg Amerikában és Amerikát figyelők mindannyian azt próbálják ugyebár kilutrizni, hogy ki lesz itt az elnök, és az az elnök, aki lesz, az hogyan fog viszonyulni tulajdonképpen ehhez a addig minden bizonnyal valamilyen, tehát minden esetre novemberig valahogy Izraelnek válaszolnia kell Irán újabb csapás mérésére. Ettől nagyon sok függ, hogy ezt hogyan teszik meg. Talán egy az áprilisi válaszhoz hasonló harci cselekedetet hajtanak végre, ami inkább szimbolikus volt, mint hatékony. Elég lesz ez számukra? Nagyon nagy kérdések, képtelenség innen egyelőre választ adni. Tehát Amerika lenne az, amennyiben Amerikának lenne egy határozott és néhány kormányzati évvel rendelkező elnöke, egyelőre várakozó állásponton van mindenki tulajdonképpen, aki ebbe az ügyvitelbe érdekelt, Amerikát illetően. Amerika önmaga is várakozó állásponton van. Ha a Gázáról úgy beszéltünk eddig, hogy ugyebár megoszlanak a viszonyulások, tehát vagy felháborodás, vagy szimpátia, vagy pedig egyfajta stupor nyilvánul meg, vagy egyfajta érdektelenség, hát hiszen távol van ez tőlünk, ugyebár nem érint minket egyelőre, akkor azt valószínűsítem, hogy ugyanígy lesznek végig skálázva válasz lehetőségek Libanont illetően is. Jelenleg az a helyzet kezd kialakulni, az a viszonyulás kezd kialakulni, hogy akkor a felháborodás és a szimpátia között nagyjából megoszlanak a tüntetések, vagy a pro vagy kontra érzelem kinyilvánítások. Ebben az értelemben a Hezbollahnak komolyabb gazdasági érdekei és komolyabb jelenléte igazából Németországban van. Úgyhogy azért érdemes Németországra egy kicsit óvatosabban figyelni, mert hogy a németországi szélső jobboldalnak a előretörését veszem figyelembe, a menekültellenes hangulatot veszem figyelembe, a AfD-esedő hangulatot veszem figyelembe, és azt, hogy a Hezbollahnak tényleg érdekeltségei, gazdasági érdekeltségei vannak Németországban, talán Európa egyik legnagyobb jelenléte ilyen szempontból, akkor inkább Németország reakciójára figyelnék oda. Sajnos Németország jelenleg politikailag, mondjam úgy, képtelen arra, hogy számottevő nyomást gyakoroljon Izraelre, és a másik nagy motor tulajdonképpen, ugyebár létezik a klasszikus felállás a gazdasági motorral Németország és a politikai motorral, Európa motorral, az meg Párizs. Párizs legújabban auktora tulajdonképpen egy 20 pár napos fegyvernyugvási ajánlatnak, ezt a izraeli oldal azonnal lesöpört az asztalról, illetve Macron legutóbbi felszólalásában azt forszírozta, hogy fegyverembargót, francia fegyverembargót vezet be Izrael ellen. Erre fel meg Netanyahu telefonozott Macronnak, és kérte számon tőle elég harcos-karcos hangon, hogy akkor, amikor erre kényszerül, ilyen lépésekre kényszerül Izrael is ilyen támadások alatt van, akkor mondjam, hogy nem illendő így fellépni, vagy ilyen fenyegetésekkel fellépni. Tehát azt látom, hogy aki tudna hatékonyan közbelépni, az Amerika, itt egy pillanatra nem beszéltem arról, hogy úgy néz ki, hogy összekapcsolódott, tehát egy különálló palesztin állam ideációja mentén összekapcsolódott a Hamasszal kötendő, potenciális, valamikor egyszer csak kötendő békeegyezmény kezd összekapcsolódni tulajdonképpen a libanoni helyzettel, és ez nem jó Libanonra nézve. Jelenleg a Gázaövezetben kialakuló békének nulla esélyét látom, ugyanígy jelenleg per pillanat a libanoni helyzet békeegyezményekkel rendezésének nem látom valószínűségét. Ne felejtsük el, Libanont illetően 1948-tól létezik egy izraeli arab egyezmény, ami arra vonatkozik, hogy fegyvernyugvások sorozatán keresztül biztosították mindez idáig ott a relatív nyugalmat abban a zónában. Ez jelenleg összeomlott, és nem látom, hogy hogyan menthető. Pillanatnyilag nem látom.
Izrael sok kritika éri azért, hogy nem veszi figyelembe a háború utáni életet a gázai térségben. Milyen helyzet állt elő, és az ott élők mivel néznek szembe jelenleg?
Érdekes, hogy a libanoni szárazföldi harc megkezdése után egyre kevesebb remény vonatkozik tulajdonképpen arra, hogy hogyan néznek ki a The Day After forgatókönyv, és most minden figyelem, minden lehetséges figyelem ugyebár libanoni eseményeket követi. A Gázát illetően továbbra is megoldatlan és megoldhatatlan problémának látszik az úgynevezett Philadelphia korridor vagy Philadelphia folyosó esete. Ez tulajdonképpen egy Gáza-Egyiptom közös határrész, ahol az elmúlt hónapok alatt az izraeliek sorra-sorra egyre kiépítettebb és egyre komolyabb infrastruktúrával rendelkező alagútrendszer, csempész alagút fegyver és embercsempész alagútrendszert fedeztek fel. Nota Bene az egyik fő mediátor Egyiptom és Gáza között. Az egyiptomiak mindez idáig tették magukat arról, hogy nem tudnak ezekről az alagútakról. A gázaiakat nem érdemes kérdezni, mert most menekülésben van a gázai vezetőség, mondjam úgy. De ez továbbra is, tehát ezt a koridort szándéka van Izraelnek megszállva tartani. Akik a gázai konfliktust meg szeretnék oldani, meg azt szeretnék elérni, hogy az izraeliek vonuljanak ki Gázaövezetből. Ne legyen katonai megszállás. Létezik még egy olyan elképzelés, miszerint a Fatah-hal koalizálva tulajdonképpen és néhány közel szomszédsági, illetve európai és amerikai szupervízióval rendelkező politikai, döntnöki, adminisztratív grémiumot kéne összehozni Gázába, és hát a Hamas politikai vonalának beolvasztásával vagy figyelembevételével megpróbálni elérni valamelyik békeállapotot, valamelyik kormányozhatósági állapotot, de ez jelenleg így a Philadelphia korridor kérdés miatt is, de a libanoni fejlemények miatt is teljesen takaréklángra került.
Az egy év során a támadásoknak betudhatóan bedarálódott Gázának a szinte teljes infrastruktúrája. Mennyire élhető most az a terület a civil lakosság szempontjából?
Úgy mondanám, hogy talán ők számítanak ebbe az ekvációba sajnos a legkevesebbet. Most már a nemzetközi segélyszervezetek is lassan-lassan bevallották, hogy nota bene egy évre rá a háború kitörése után. Tényleg az a helyzet, hogy vigyázat és nagyon jól meg kell szervezni a segélyjuttatási akciókat, hiszen a Hamasnak ez maradt tulajdonképpen az egyetlen tőkéje és nem csekély hatalom gyakorlási tőke. Ami a lakható infrastruktúrát illeti, a mutató nulla fele lendül ki. Ami most hadászatilag zajlik a Gázaövezetben, azt úgy lehetne érzékeltetni, hogy amennyiben északról délfele haladva, zónáról zónára pacifizáltak az izraeliek területeket, ahogy onnan kivonultak, vagy kijelentették, hogy befejezték tulajdonképpen a Hamasznak a felszámolását, abban a pillanatban érkeztek már is a jelentések, hogy ha éppen délen voltak a tisztogatási akciókban, Akkor jöttek a jelentések, most éppen a napokban indult egy újabb hadművelet, északon visszaszivárogtak Hamász egységek, és egyfajta partizán háborúval próbálják hátba támadni, vagy destabilizálni tulajdonképpen az úgynevezett pacifizált területeket. Ez különben majdnem egy éve zajló hocinesze tulajdonképpen, úgyhogy ilyen körülmények között azt hiszem, hogy az ön kérdése nagyon ritka madár. Nagyon ritka kérdés, hogy igen, de mi történik itt tulajdonképpen, vagy mi történt a civil infrastruktúrával. A 80-valahány kórház közül jó esetben, ha egy negyedük működik, de sajnos a hírek is, amelyek onnan abból a régióból származnak, nem arról híresek tulajdonképpen, hogy disztingválnának. Egyesekben a kiiktatott kórházak úgy jelennek meg, mint orvosi felszerelési irányba leállásra kényszerített egységek, másokban ugyanazok megjelennek úgy, mint szétbombázott, szétlőtt létesítmények. Nagyon nehéz disztingválni, hogy tulajdonképpen mi a helyzet. Garantálható az, hogy Gáza most nem egy élhető régió, Rafah környéke sem egy élhető régió. Itt pár millióra volt tulajdonképpen berendezkedve a régió, és a duplája vagy triplája menekülteknek itt tartózkodik. A part mentén létesített menekültzónák névlegesek. Egy dolog biztos, hogy oda inkább az izraeli hadsereg kevésbé lő, vagy kevésbé indít ezek ellen tisztogató akciókat, különben minden maradt a régiben.